Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk, köszöntjük a kedves hallgatókat idén utoljára, de nagyobb örömmel, egyre nagyobb örömmel végső István történész, az állandó szakértő vendég. Szervusz István!
Üdvözlök én is mindenkit!
És azért mondtam, hogy nagy örömmel, hiszen jövőre 5 évesek leszünk, és hát az előző adásban beszélgetünk róla, hogy hát bízunk benne, ha nem is lesz 10 éves az adás, a 10 éves a műsor, de még néhány évet megélünk. És a mai napon is egy olyan témánk lesz, mikor felvetettél, én azt hittem, hogy erről már volt szó, vagy csak valamiért inkább a könyveiből idéztél, ugye? Talán azért lehetett az, hogy én azt gondoltam, hogy őróla már volt szó, de nem.
Hát őróla szinte minden adásban van szó gyakorlatilag. Tehát Nagy Cirok László, akiről lesz szó, ugye, aki 50 évvel ezelőtt halt meg, ugye kerek évfordulója van ebben az évben, annyira fontos, mint Nagy Ceder István, a két Nagy Ceder István helytörténészünk. Őket gyakorlatilag mindig idézgetem, vagy idézgetjük, nem biztos, hogy mindig ki is mondom a neveiket, de nagyon sokszor, főleg amikor kezdtük ezt az egész műsor folyamot, akkor mindenféleképpen mindig mondtam a neveiket, meg felolvastam az írásaiknak a megnevezését, meg a könyveikből idézgettem. Tehát mindig volt róluk szó. Nagy Ceder István az, akinek az életét ugye feldolgoztuk már. Én úgy emlékszem, de most jön akkor Nagy Cirok László, ugye, mert most van neki így évfordulója, és tehát nagyon fontos, mint néprajzi emlékeinknek az egyik megmentője. Hát ugye nagyon kiterjedt volt az ő kutatása, pásztorok, betyárok, hát gyakorlatilag a hagyományőrzés, a népi élet, az étkezési kultúrától kezdve mindenről ugye születtek feljegyzései. Ugye nem volt egy szakavatott gyűjtője, mégis az egyik legértékesebb az, amit ő összegyűjtött erről a vidékről, mert hogy ez nem csak Kiskunhalas, hanem ez gyakorlatilag az alsó Kiskunság, Kiskunságnak is a népi élete, meg a néprajza, életrajza, amit gyakorlatilag itt összegyűjtött, hiszen embereknek az életét is feljegyez, akinek biztos, hogy nem maradt volna meg. Plusz ő is egyik ilyen motorja volt gyakorlatilag például a parasztverselőknek, hogy írjanak, és írják össze, és adják le a verseiket. Ugye nagyon sok parasztverselő lehetett egyébként még Halasnak, akinek semmilyen nem maradt fönt, mert hát akkoriban nem nyomdával készültek ezek a kötetek, hanem gyakorlatilag a parasztverselők leírták egy füzetbe, és körbeadták a városba, aztán vagy visszaért, vagy nem, meg hát milyen állapotba ért vissza. És akkor, de hát ezek azért fejbe tartották a saját verseiket, tehát mondjuk a Nagy Cirok meg tudta őket kérni, hogy írják le még egyszer. És akkor megtették, hogy még egyszer leírták. Szóval sok-sok embernek egyébként neki köszönhetően maradt fönt az írása. Ugye rokonságban is sokakkal volt, főleg ezen a pásztor, meg parasztverselő vonalon, de másokkal is rokonságban volt ő természetesen. De ennek is köszönhető, nagyon sokat járt ki a pusztába gyűjteni, ugye leült a pipás pásztoremberekkel, de leült a szőlőkbe is, a budárokkal, az ottani pásztorokkal is, és elbeszélgettek egy jó kis borocska, meg szalonnasütés mellett, és hát hallgatta a történeteket. Hát amiket azért jó része, nem mindegyiket kell komolyan venni, ezt erre azért mindig fölhívom a figyelmet, hogy ezek azért mégiscsak inkább anekdóták, tehát ilyen kis mesécskék, de nagyon érdekesek, és van valóság alapjuk, és ugye megegyezik, tehát hogyha mondjuk beszél a Váriról, akkor polgármesternek címzi. Tehát hogyha beszél a Babó Mihályról, akkor vagy jegyzőnek, vagy országgyűlési képviselőnek mondja. Tehát, hogy el is találja egyébként a tisztségeket. Tehát nem úgy beszél róluk, hogy azt se tudja, hogy kicsoda. De hát ez nyilván lehetett egy későbbi beazonosításnak is köszönhető, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos a Molnárokról is nagyon jó anekdotákat gyűjtött, de mindenről gyakorlatilag. Tehát katonáktól kezdve minden gyűjtött ő, ugye népdalokat is gyűjtött, ilyen népi rigmusokat is gyűjtött, mindent összeírt. Hát nyilván úgy rendszerezni helyenként nem tudta, hogy most egy profi néprajzos rendszerezi, de ezek könyvek születtek, és hát ez nagyon nagy dolog egyébként, hogy ennyi minden megmaradt tőle. Ha nem lenne ez, én nem is tudom, hát nagyon-nagyon-nagyon keveset tudnánk egyébként Halas néprajzáról. Az, hogy vannak kérdőjelek, és az, hogy tényleg van egy-egy téma, amiről mondjuk írt 5-ször, és 5 különbözőképpen meséli el, hát az már egy más kérdés.
No hát akkor az ő életét ismerjük meg. Megnéztem, májusban volt Nagyszer István a témánk. Úgyhogy idén a két nagy, hát nem mesélő, de ugye itt az volt a címe, hogy Városunk Históriása Nagyszeder István, akkor Nagyszirok László, ő neki milyen nevet adunk? Ő is lehetne az? Vagy?
Nem, hát ő az első igazi néprajzosunk gyakorlatilag, tehát az első néprajzi gyűjtőnk. És hát ő volt az első múzeumigazgatónk is, majd erről ugye lesz szó röviden. Tehát ő az első néprajzi gyűjtőnk, etnográfusunk gyakorlatilag, tehát ő ilyen szempontból nagyon fontos, ugye a történész a történelmet írja le, a történeteket írja le, azért ilyen levéltári forrásokra, egy néprajzos pedig ugye vagy tárgyi emlékeket, vagy pedig ilyen anekdótákat, adatközléseket gyűjt fel. Bár azért hozzáteszem, hogy Nagyszirokban azért egy nagyon komoly plusz volt, hogy ő is azért helyenként láthatóan levéltározott is, tehát hogy levéltári anyag gyűjtése is volt. Meg hát olvasott ember is volt, tehát ne úgy beszéljünk róla, aki tényleg nem tudta, hogy mit csinál. Tehát egy nagyon olvasott ember volt, nagyon tájékozott ember volt, levéltárba is járt, ami mondjuk nem feltétlenül szokása semmelyik néprajzos generációnak, azt gondolom, de azért, aki nagyon utána akar nézni, az jár levéltárba. Úgyhogy ő az első néprajzkutatónk.
Akkor ez lesz az adás címe, az első néprajzkutató Nagyszirok László, jöjjünk vissza a folytatásban.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Folytatjuk Halas Annó történelmi magazinunkat, a mai témánk. Az előző adás végén megegyeztünk, hogy akkor a Halas, vagyis városunk első néprajzkutatója, ugye, ezt is lehet mondani, de akkor legyen ez, Nagyszirok Lászlóról lesz szó, Végső István történész, állandó szakértővel. No, hát ugye erre az elején már mondtad, hogy belekezdtél egy-két dologba, hogy mit is csinált, mivel foglalkozott, azért az izgalmas lehetett meg le. Én is, ha visszagondolok, ha visszatudnék menni az időbe, szerintem én is kipróbálnám, hogy elmegyek nem a borozgatás miatt, hanem a pásztorokat meghallgatni, hogy hogyan éltek, meg milyen történeteket ismernek, és ő ezzel foglalkozott tulajdonképpen.
Hát eznek egy hobbija volt, tehát őnek ki azért más volt a foglalkozása. Ugye 1883. augusztusában született itt Halason, itt végezte az iskoláit, itt érettségizett a református gimnáziumba, és tisztségviselő, tehát tisztségviselőnek tanult, illetve ilyen gyakorlatot végzett, és egyébként nagyon furcsa, de ő más városokba kezdte el ezt a tisztségviselői pályafutását, tehát ő nem volt folyamatosan Kiskunhalason. Az én kutatásaim szerint még Erdélyt is megjárta, tehát még így a Királyhágó környékén is volt ő aljegyző például, de a román megszállás után 1919-től eltávozott onnan, és onnantól kezdve él folyamatosan Halason. Tehát önnek már valószínűleg előzetesen is voltak ilyen kutatásai, és hát később még inkább erre úgymond ráfekszik erre az egész dologra. Tehát őnek ez egy hobbija. Ez neki konkrétan egy hobbija, ebből nem tudott volna megélni természetesen, hanem mint tisztségviselő, anyakönyvvezető, ez talán a legismertebb foglalkozási ág, amit tudunk róla, de hát újságszerkesztésbe, újságírásba is, a városi lapoknál is dolgozik, tehát, és ott is ezeket felhasználja. Tehát nagyon sokszor ezek a forrásaink gyakorlatilag, tehát egy-egy írása először egyébként az újságokban jelenik meg a két világháború között, a betyárokról, pásztorokról, verbunkokról, nagyon sok minden, molnárokról, tehát ott jelenik meg először, később lesz az már csak 45 után, hogy könyv formájában is megjelennek írásai. Tehát először itt közli ezeket a gyűjtéseik, tehát ez neki egy hobbi gyakorlatilag ez a néprajzkutatás. Ugyanúgy, hogyha már így beszéltünk, akkor a Nagyszedernél is ugyanez volt, tehát mind a ketten, a két Nagyszeder is ugye mérnök volt eredetileg. Ez igazából nekik egy hobbi tevékenység, amit igen magas szinten műveltek természetesen.
Legalább akkor a mai adásban úgymond nem kell azt mondani, hogy Nagyszirok gyűjteményből idézel, hanem tudjuk, hogy honnan idézel, ha már ugye most őről van szó.
Igen, igen, pontosan. Tehát őnála is így tudni lehet, ugye neki a Betyár élet Kiskunságon, a Budaártüzek, meg a Szegedi Vár, ezek talán a legismertebb, meg legjobban kedvelt könyvei, ezeket adták ki tőle, aztán később, sokkal később már, miután meghalt, ugye lett a Kiskunhalasi Krónika, egy gyűjtemény, ami részben átfedés az előzőleg megjelent írásaival, de nagyon sok újdonság is megtalálható benne. Tehát ő dolgozott azért, hogy a mi múltunk, a mi népi életünk az megmaradjon, ezért nagyon nagy köszönet és hála neki, tehát semmiféleképpen nem egy megrovás az, hogy helyenként nem úgy gyűjtött, ahogy kellett volna, vagy helyenként azért, tehát volt ugye szó például erről a mexikói önkéntes hadtestről, hogy innen Halasról is verbúváltak. Hát én most visszaolvastam éppen ezt a gyűjtését, 5 különböző írásban 5 különböző számadatot használ, hogy hány ember is lett verbuvába ide ebbe az önkéntes hadtestbe. Írta a 3-at, a 4-et, a nem tudom, a 10-et, a 11-et, tehát össze-vissza mindenféle, és a neveknél azért nem mindig csúszik el ennyire, tehát a neveknél egyébként nagyon stabil, tehát hogy ott azért nem megy félre. A számoknál vannak problémák azért.
Lehet, hogy ez is úgy a számokat is már a hány embertől kérdezt, vagy mesélt, annyi a féleképpen.
Egyébként igen, tehát valószínűleg az adatközlők is helyenként másképp mesélték neki. Tehát ő azt tudta leírni, meg elmondani, meg rögzíteni, amit neki elmondtak. Most, hogyha valóban, ahogy mondod, hogy volt neki 3 adatközlője, az lehet, hogy 3féleképpen. Na, de most ugye ehhez kell ugye az, hogy valaki a szakmát profin képviselje, és akkor ezt azért meg tudja különböztetni, és nem mindig különféle, mondom, vagy legalábbis utaljon vissza, hogy az előző írásomban rosszul írtam le, rosszul hivatkoztam, akkor most már úgy tudjuk, a legújabb kutatások szerint, ugye ez egy visszatérő mondat, akár konferenciákon is, akár különböző tanulmánykötetekben, a legújabb kutatások szerint viszont ez a helyzet, nem, ő mindig azt írja, hogy na, és akkor voltak 4-en, voltak 11-en. Tehát azért az nem mindegy. Az nagyon nem mindegy. De hát ő nagyon sokat tett, tehát tényleg az, hogy tudunk arról, hogy mi zajlott itt, és tényleg nem csak arról tudunk, hogy mondjuk kint a külterületen a pásztortüzek mellett mi zajlott, hanem ő tényleg leírta a katonáknak a különböző anekdótáit, leírta a tanárokkal kapcsolatos ilyen esetleges diákcsínytevéseket, tehát minden gyűjtött, amit csak lehet. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetünk neki.
És most ugye keresgélek, meg nézem a régebbi anyagokat, és ugye volt egy olyan műsorunk 2 évvel ezelőtt. Azt nem is gondoltam, hogy ilyen régen, én még emlékszek rá nagyjából, volt egy olyan témánk, hogy mit tettek valójában a pásztorok, és ez is valamilyen szinten őhozzá kapcsolódik, ugye?
Hát igen, hát részben természetesen, ott ugye nagyon sokat foglalkoztunk, ugye ez a fő sodrata annak a műsornak ugye pont a gulyásleves volt, ott akkor voltak ilyen kutatásaim ezzel kapcsolatban. De nyilván természetesen, tehát ahogy mondtam is, hogy ő a gasztronómiával kapcsolatban is gyakorlatilag ilyen különböző receptek is fönnmaradtak, hogy a pásztorok mit ettek, hogy éltek, hogyan volt egy ilyen úgymond napi beosztásuk. Igen, nagyon sokat köszönhetünk nekik. Igen, ez már nagyon régen volt ez az adás, és nagyon élvezetes volt egyébként, mert jó volt ezeket is így visszaidézni.
Éhesek lettünk, a másik meg, amiért úgy rátaláltam, az egyik legtöbbször meghallgatott adás volt. Nem az első, de ott az első top 5-ben mondjuk. No, akkor folytatjuk hamarosan ezt a témát, Narcirok László életét, maradjanak velünk a folytatásban.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazin folytatásában idén utoljára, de töretlenül folytatjuk még néhány évig, hiszen jövőre leszünk 5 évesek, ezt még néhányszor elmondom, hát valaki meglep minket egy tortával, de a lényeg, Végső István történész a műsor állandó vendége és az egyik kitalálója, ha lehet így mondani, mai napon Narcirok Lászlóról lesz szó, aki az egyik, vagy az első néprajzosunk itt Kiskunhalason.
Igen, és hát fontos azért Szoktunk, már emlegetted, hogy szoktunk tőle felolvasni. Én azt gondolom, most is gyorsan egy-kettőt ilyen, hát azért nem feltétlenül mindegyik magyar szó, hát ugye itt is ugye kibukik az, hogy egy kicsit profibban kellett volna helyenként ezekhez a gyűjtésekhez hozzá nyúlni, de például a, de ezen kívül például a káromkodásokat, a káromlásokat is, meg hát ahogy mondtam, a rigmusokat is gyűjtette, de most akkor ugorjunk vissza egy kicsit a 18. század legvégére, és az ottani tolvaj nyelvet, ami hát lehet, hogy ő nevezte ezt így tolvaj nyelvnek, vagy, vagy ahonnan ezt így összegyűjtötte, de ez gyakorlatilag így a pusztába a betyároknak, meg a pásztoroknak volt szerintem valójában, meg a csárdában lévő naplopóknak ez a nyelvezete, de akkor néhányat, például, hogy mit jelentettek ezek a szavak, meg ezek a kifejezések, ilyen tényleg tolvajnyelvnek is mondhatjuk, a fejes volt a tisztúr, a kutya volt a hajdú, a sógor volt a német.
A fejest azt még használjuk szerintem valamilyen szinten.
Igen, igen, abszolút. Az ördög volt a lakat, a lobogó volt a keszkenő, a füstölő volt a pipa, a szűr hordó volt a kondás, a gagyi volt az arany, a perge volt a kocsi vagy a szekér, a rútember volt a hóhér, a zuhi volt a csapás, a szuszogó volt a disznó, a kukszi volt a vásár, aztán a parázs volt az erszény nélkül pénz a zsebben, a kígyó volt a tűzkő, a füles volt a ló, a buga volt az ökör, az olvasó volt a bilincs, a koporsó volt a láda, a mindennapi volt a kenyér, a kút volt a zseb, a kutazni volt a zsebből lopni, a gyertya ég az a vigyáznak, és hát itt volt egy-két olyan szó is, amit nem is, tehát úgy fejtettem meg, hogy ma nem értjük. Tehát, hogy azért voltak ilyen, a kasznya volt a szoknya, tehát, hogy volt a rajzolni, volt a lopni, tehát voltak ilyen nagyon furcsa megfejtések is itt ebbe a tolva a nyelve, nem tudom, hogy tudtak így beszélgetni, vagy mondatokat alkotni a korabeli emberek, de hát azért ez tényleg ilyen kicsit furcsa, kicsit vicces helyenként, meg könnyen megfejthetőek talán ezek a szavak, vagy ez a fajta tolva a nyelv. Hát most a káromkodásokat nem fogom felolvasni természetesen, sőt a népi rigmusokat is, amit ugye tánc közben szóltak ki, a lányok vagy a fiúk, mert az talán nem ide illő, de tényleg azt kell mondani, hogy egy nagyon értékes gyűjteményről van szó, hát helyén kell kezelni, ez a legfontosabb, nem kell mindent komolyan venni ebből a gyűjtésből, de nagyon sok minden, tényleg ilyen, ha odaírjuk azt, hogy ez egy anekdóta, meg hogy ez ilyen meseszerűen
terjedt.
Igen, pontosan, tehát, hogy ezt így fölgyűjtötték, akkor azt úgy mindenki érti, hogy miről is van szó. És hát tényleg így a népdalgyűjtés kapcsán is, a műnépdalok, amik mondjuk így a verbunkozás közben lettek elénekelve, azok ilyen borzasztó kínrímek, azokat is összegyűjtötte, tehát meg hát ezeket a parasztverselők verseit is gyűjtötte, tehát ezek szerintem nagyon fantasztikus dolgok, hogy ezek így megmaradtak. Kevés város mondhatja el, tehát én azért a Néprajzi Társaság néhány jelesebb tagjával érintkezésben voltam, vagyok, és ők is egyébként így emlegetik, tehát nekik sokkal nagyobb rálátásuk van mondjuk a Kárpát-medencei néprajzi gyűjtésekre, mint nekem, és ők is elmondják, hát igen, a Nagy Cirok László ez tényleg egy fantasztikus munkát végzett.
Hát köszönjük szépen István, és akkor hát mivel kerek évforduló, 50 éve hunyt el Nagy Cirok László, és azért egy-két emléket róla, ugye ő volt a múzeum igazgatója.
Az első igazgatója
a múzeumnak. Hát köszönjük, hogy felkészültél, és sok érdekességgel ajándékoztál meg minket, ha lehet ezt így mondani. Azért jó lenne még néhány ilyen érdekes anekdotát is hallani, illetve a káromkodást nem lehet bemondani, de sok olyan érdekes szó lehet, ami manapság lehet, hogy sőt a fiatalok biztos nem értenék. Tehát biztos olyan szavak is találhatók lennének benne, amit nem. Itt ebbe nem mondom, hogy mi öregek, de azért sokat mi is ki tudunk következtetni. Ők talán már nem. Nem tudom.
Igen. Hát pontosan. Meg hát sok érdekes anekdóta, történet. Azért itt, akik a ilyen nagyon tőzsgyökeres családok, azoknak is érdekes lehet, hogy az elődeikről, őseikről miket írt, meg milyen anekdóták fűződnek, akár egy-egy utcához, egy-egy épülethez is, ugye nagyon érdekes lesz, engem meg szoktak állítani ilyenekkel, hogy meséljek erről az épületről, vagy mit tudunk még erről, arról a családról. Úgyhogy ezek mindig nagyon érdekesek, érdemes olvasni továbbra is, azt tudom mondani. Nagy Cirok László, hát most ugye kicsit nehezebb hozzájutni a könyveihez, akinek nincsen esetleg meg a polcon, de érdemes majd hozzájutni és olvasgatni és forgatni az ő munkássága, az továbbra is egy ilyen fáklya előttünk.
Köszönjük szépen, és akkor jövőre találkozunk, idén már nem, de hát egyszer lesz ebből a hagyomány, hogyha sokat hallgattak minket, vagy sok ilyen történelmi érdekességet mesélsz, hogy lehet, hogy egyszer majd valamelyik szülő megvesz a gyermekének ezt, például ezt a könyvet karácsonyra, vagy akár valamelyik ünnepre. Ez tök jó lenne eljután kidáig, hogy akkor nem ilyen játékot, meg olyan fajátékot, meg videózzá, meg akármi, hanem akkor esetleg visszatérnénk a régi dolgokhoz.
Engem folyamatosan keresnek egyébként, akár szülők is, akár nem szülők, és keresnek helytörténeti könyveket. Fontos ezeknek a megismerése. Eljön mindig az embernek egy olyan időszaka, én azt látom, megkomolyodik, vagy megváltozik egy kicsit a gondolkodásmódja, és érdeklődéssel nyúl ezek iránt, a könyvek iránt.
Akkor még egyszer köszönöm szépen, és akkor hát innen is mindenkinek kellemes ünnepet, szebb új évet, és akkor jövőre találkozunk.
Igen, én is kívánok mindenkinek boldog ünnepeket. Köszönöm szépen a lehetőséget.